Köszönjük, hogy így szólíthatunk meg téged Jézus Krisztusért. Hallgass meg a mi könyörgésünket, imádságunkat. Te tudod, hogy a te igéd milyen mélyre tud szántani, hogy nem csak a felületet, hanem a szívek mélységét vizsgáló a te igéd, a te tekinteted, Urunk, és a te tekinteted elől semmit sem rejthetünk el. De köszönjük, hogy a te tekinteted, amely mindent megvizsgál, amely olyan, mint a tűzlángja, ahogy az ige mondja, mégsem azért vizsgálja a mi szívünket, hogy elveszítsen, hanem azért, hogy megmentsen. Köszönjük, Uram, hogy a te tekinteted, a te vizsgáló tekinteted, amikor feltárja az én szívemet, nem azért teszi, hogy elveszíts, hanem azért teszed, Uram, hogy megments, és ad, hogy ezért hálás legyen a szívem. És köszönjük, hogy van neked szavad, ígéd a te népedhez, és köszönjük, hogy a kezünkbe tarthatjuk, és köszönjük, hogy ezen az estén is hallgathatjuk. Nyisd meg a fülünket, a szívünket, hogy befogadhassuk a te ígédet. Amen. Az esti ige sorozat a Sámuel második könyvéből egy megrázó családi történet, tulajdonképpen Dávid és a fiainak történetéről szól, elsősorban Ammon és Abszalom fiának a története és drámája, amiről ezeken az estéken szó lesz. De nagyon jól tudjuk, hogy Pál apostol írja, hogy amik megirattak, amit tanúságunkra irattak meg. Tehát azért iratta le Isten ezeket a dolgokat, azért van benne a Szentírásban, hogy tanuljunk belőle. Tulajdonképpen komoly teológiai üzenetei vannak azoknak a történeti dolgoknak is, amelyek fölött sokszor úgy átsiklunk. De gondoljuk meg, hogy mekkora üzenete van annak, hogy Isten, az örökkévaló Isten, akiben nincsen változás, sem fénynek, árnyéknak változása, ez az Isten, ahogy bánt egy Ábrahámmal, Dáviddal, vagy éppen egy Abszalonnal, az ő jellemére utal. Az ő szívét leplezi le előttünk, hogy milyen is az az Isten, aki így bánik az ő gyermekeivel, így bánik az ő ellenségeivel, és így tovább. Tehát bizony ezek a történetek nagyon komoly teológiai üzenetet is hordoznak. Nem csak az emberről szól, hanem az Istenről, aki reagál ezekre a dolgokra. Tehát így hallgassuk és így olvassuk ezeket a történeteket, hogy Isten ezt nem azért íratta le, hogy szörnyűködjünk, hanem azért, hogy tanuljunk belőle. Tehát olvasom Isten igéjét a Sámuel második könyvének 13. fejezetének 20. versétől. Akkor a bátyja Abszalom ezt mondta neki, talán Ammon bátyád volt veled. Légy csendben most, hugom, mert a testvéred ő. Ne vedd a szívedre ezt a dolgot. Ezután Tamár magára hagyatva lakott testvérének Abszalomnak a házában. Dávid király azonban meghallotta mindezeket, és nagyon megharagudott. Abszalom pedig nem szólt Ammonhoz sem jót, sem rosszat, de gyűlölte Abszalom Ammont, mert erőszakot követett el a hugán Támáron. Két esztendő múlva Abszalom juhait nyírták az Efraimhoz tartozó Baál Hácorba. Abszalom meghívta az összes királyfiakat, és megjelent ugyanis Abszalom a királynál, és ezt mondta, éppen most nyírják szolgád juhait. Jöjjön el azért a király szolgáival együtt a te szolgádhoz. De a király ezt felelte Abszalomnak, ne menjünk el, fiam, minnyájon, hogy ne legyünk a terhedre. És bár unszolta őt, nem akart elmenni, hanem megáldotta őt. Akkor ezt mondta Abszalom, ha nem jössz, akkor jöjjön el velünk a Mona testvérem. A király így felelt, miért menjen el veled? De amikor unszolta, Abszalom elengedte vele Ammont és a többi királyfit. Akkor Abszalom ezt a parancsot adta a legényeknek. Jól figyeljetek! Amikor Ammon jókedvű lesz a bortól, ezt mondom néktek, vágjátok le Ammont. Ti pedig öljétek meg, ne féljetek, hiszen én adom néktek a parancsot. Legyetek erősek és bátrak. Úgy cselekedtek azért Abszalom legényei Ammonnal, ahogyan Abszalom parancsolta. A királyfiak pedig mindnyájan felugrottak, összvére ültek és elmenekültek. Még úton voltak, amikor ez a hír jutott el Dávidhoz. Megölette Abszalom a királyfiakat mind. Egy sem maradt meg közülük. Akkor felkelt a király, meghasogatta a ruháját és a földre feküdt. Szolgái is mind meghasogatott ruhába álltak mellette. De megszólalt Jónádáb, Simeának, Dávid testvérének a fia is ezt mondta, ne gondolja az én uram, hogy mind megölték a ifjakat, a királyfiakat, mert egyedül Ammon halt meg. Föltette ezt magában Abszalom már akkor, amikor Ammon erőszakot követett el hugán Támáron. Ne higgye azért az én uram királyom, hogy az összes királyfi meghalt, mert csak Ammon halt meg. Abszalom pedig elmenekült. Az őrálló legény föltekintett, és látta, hogy nagy néptömeg jön nyugat felől a hegyoldalon. Akkor ezt mondta Jónádáb a királynak, ott jönnek a királyfiak. Úgy történt, ahogy megmondta szolgád. Amint befejezte szavait, már meg is érkeztek a királyfiak, és hangos sírásba kezdtek, maga a király is össze szolgájával együtt igen nagy sírásra fakadt. Abszalom tehát elmenekült, és elment Talmájhoz, Ammihúr fiához, Gesúr királyához, Dávid pedig minden nap gyászolta a fiát. Abszalom 3 esztendeig maradt Gesúrban, miután oda menekült. Dávid király végül felhagyott azzal a szándékával, hogy Absalon ellen vonul, mert már megvigasztalódott Ammon halála miatt. Urunk, add meg nekünk, hogy megérthessük a Te igéd mélységeit és annak üzenetét. Amen. Kedves testvéreim, egy szörnyű történet, amely azzal kezdődik, hogy gondoljuk, hogy azzal kezdődik, hogy Ammon, Dávid király legidősebb fia, a fél testvérén erőszakot követel. Egészen ravasz módon csalja ki az apjától, hogy a leány, aki ugye Ammon betegnek teteti magát, hogy a leány ápolja őt, és aztán ki is a tanácsadója? Hát ez a Jónádáb. Ez az unokatestvér, aki most ott áll a király mellett. Majd erre még visszatérek. Ő a tanácsadója, ő adja a tippet, hogy hogy csalja törbe a saját féltestvérét, húgát, aki iránt beteges szerelemre lobban. Aztán miután megerőszakolta, utána meg meggyűlöli. És elzavarja és kidobatja a szolgákkal a házból. A testvére, Absalom, aki szintén Dávid fia, az pedig bosszút forral a szívében. Azért, mert a húgán Ammon erőszakot követett el. A történetben az a rettenetes, egészen démonikus és ördögi, hogy ilyen megtörténhet egy hívő ember háza népe között. Ugye ezt rögtön felteszi az ember, hogy van ez? Tegyük is fel ezt a kérdést, jogos a kérdés. Hogy történhet egy ilyen dolog? De hát gondoljunk csak az első testvérgyilkosra, Kainra, akinek a szülei ott voltak a paradicsomban, akiknek személyes kapcsolatuk volt az élő Istennel. Hát hogy történhetett, hogy abban a családban testvérgyilkosság? És hogy történhet egyáltalán? És ugye a következő kérdés az szokott lenni, hogy engedheti meg ezt az Isten? Na hát erre szeretnék most rögtön választ adni az igéből. Nem én adok rá választ, hanem maga az Úr mondja. Ugye tudjuk, hogy mi történt Dáviddal. Dávid a hívő ember, az újjászületett hívő ember, az Isten lelkével megáldott ember, a kiválasztott. Elcsábítja Bercsabét, a férjét rafinált módon megöleti. Hát valami rettenetes, nem? És akkor mit mond neki az Isten? Súlyos ítélet. Az ítélet az, ezt mondta az Úr, éppen a saját házadból fogok bajt hozni rád. A feleségeidet szemed láttára veszem el, és másnak adom, aki fényes nappal fog a feleségeiddel hálni. Mert te titokban cselekedtél, de én az egész Izrael előtt napvilággal cselekszem ezt. Akkor ezt mondta Dávid Nátánnak, vétkeztem az Úr ellen. Nátán így felelt Dávidnak, az Úr is elengedte vétkedet, nem halsz meg. Mivel azonban ezzel a tettel okot adtál az Úr ellenségeinek a gyalázkodásra, ezért meg kell halnia a fiadnak, aki született neked. Isten szemére robbantja Dávidnak, hogy miért vetetted meg az Úr szavát. Miért tetted azt, ami nem tetszik neki? És valami rettenetes az, hogy elveszem, első személyben mondja az Isten, hogy elveszem a feleségeidet. Másoknak adom. Amit te titokba tettél, ezt nyilvánvalóvá. A te házadból szerzek. Hát valami rettenetes. Ítélet. Ugye azt a címet természetesen Dostojevszkitől kölcsönöztem, hogy bűn és bűnhődés, mert ez a zseniális orosz író nagyon is látta, világosan látta, amit ma nem akarnak látni az emberek, sőt, tudatosan sugallják, hogy nincs a bűnnek következménye. Dostojevszki pedig csodálatosan látta, hogy de mennyire van, milyen rettenetes a bűn következménye. A bűnnek következménye van, sőt, a bűnnek ára van. Ára van a bűnnek. Igen, milyen áron? Igen, hát a halál árán, a bűn zsoldja a halál, így mondja az ige. Tehát valami egészen rettenetes dolog, az ördög pedig azt súgja, hogy hallottuk délután, de hogy haltok meg, nincs ára a bűnnek. szabadon vétkezhetsz, nincs következménye. Hallottam egy előadást a rádióban, hideg futkosott a háztamon, amikor egy pszichológus nő elmagyarázta, hogy a bűnnek nincsenek következményei. Hát de könyörgöm. Hát akkor a kriminalisztika miről szól? Hát az egész jogrendszer miről szól? Hogy mondhat valaki ilyen égtelen sületlenséget? De miért mondja? Azért, mert egy hatalom mondja. Mert az ördög mondja, hogy vétkezz szabadon. Sőt, eltiltott benneteket az Isten különleges örömöktől, gyönyörűségektől. Hát csak tépjétek le ezeket a gyümölcsöket, bátran nincs következménye. És akkor látjuk, amit Dávidnak mond az Úr maga, hogy ő adja a következményét, büntetés alatt vagyunk. Ezen a helyen álltam, mikor az egyik püspök úr azt mondta nekem, az Isten haragszik. És mondtam, bizony sokszor értünk haragszik. Nem, azt mondta, a bűnért haragszik. Igen, az ember átéli ezt. Minden hívő ember átéli. Hát aki ezt nem élte át, az nem mondja, hogy hívő ember. Aki nem élte át, hogy Isten haragszik. Tudnék, akkor valami nem stimmel. Mert igenis Isten haragszik a bűnömért, az én bűnömért. Na de hát, akkor most így, hogy van, hogy Isten a Amonon, Absalonon áll bosszút a Dávid bűnéért? Mert ez a rövidzállatos gondolat is bekövetkezhet. Apák bűne a fiakon harmad és negyed ízik? Ezt is komolyan meg kellene értenünk, ezt az igét. Meg kellene értenünk, mert néha nagyon rövidzállatosan értjük mi az igéket. Sokáig kínlódtam ezzel az igével, hogy hogy értsem én ezt. Hogy akkor igazságos dolog. De hát ott van az az ige, amikor az a közmondás volt Izraelben, hogy az apák ették az egrest, és a fiak fogavásod bele. Magyarul az apák vétkeznek, a fiak meg elhordozzák a bűn következményeit, a büntetést. És akkor az Úr azt mondta, ne mondogassátok ezt a közmondást, mert mindenki a maga bűne miatt felel. De hát akkor most egyik ige ellentmond a másik igének. Hogy van ez? Testvérek, úgy van, hogy amikor én, mint apa, a családomba vétkezem, a gyermekeim előtt, az egész család előtt vétkezem, ennek bizony a következményét hordják a gyermekek lelkiképpen. Lehet, hogy azt sugaltam az én felelőtlen életemmel, élhettek gyerekeim úgy, ahogy akartok. Ilyen értelemben kell érteni, hogy az apák bűne tovább megy a fiakon. Nem arra vonatkozik, hogy az apáinktól örökölt hiába való életmód, a természet, a bűnös, romlott természet, ez mindenkinél egyforma. Ez mindenkinél egyforma, adjuk tovább, észrevehetjük a gyermekeinket, hát olyan, mint én. És amikor megbüntetem az atyák vétkét a fiakon, harmad és negyed ízig, ez tulajdonképpen azt jelenti, kiken is, akik gyűlölnek engem. Na de Dávid se gyűlölte az Istent. De mit jelent az, hogy gyűlölni az Istent? Sokan azt gondolják, hogy csak az gyűlöli az Istent, aki káromolja, átkozza, megveti. Nem erről van szó. Ez a gyűlölet szó a Bibliában, a Héberben igazából nem is ezt az indulatot jelenti, hanem hogy az első helyről hátrébb teszem, megvetem, leváltom. Tulajdonképpen aki meggyűlöli az Istent, azt jelenti, hogy leváltja. Nem tartja Istennek. Nem ő az Isten. Valaki más ültet a helyére. Például saját magamat. Mert ki is az Isten? Akinek az akaratát végrehajtom. Aki az Úr, az az Isten. És ha az én életemben én vagyok az Úr, akkor... Na és ilyen értelemben mondja az Isten igéje, ha én, mint az apám fia, ugyanúgy hátam mögé vetem az Isten igéjét, éppen úgy nem törődök vele, akkor még az apáim bűne is a nyakamba szakad. Akkor nem menekülök azoknak a dolgoknak a következményeitől. Ezt átélték a zsidók, amikor a vavrinő fogságba kellett menniük. És az Isten meg is mondta, Az atyáitok is ezt tettek. Nemzedékről nemzedékre, bálványimádók voltak. El kell mennetek, de ők is azt tették. Tehát nem azért mentek el, mert az apáik bálványimádók voltak, hanem azért lettek bálványimádók, mert az apjuktól ezt látták. Tetszenek érteni? És ők is bálványimádók lettek. És ők a saját bűneikért mentek a babiloni fogságba, nem az apák bűneiért. Csak értitek ezt a folyamatot? Ezt a lelki kapcsolatot? Mit lát a gyerek? Egy 6 éves kis zsidó fiúcskát megkérdez egy asszony. Kisfiam, hiszel Istenben? Azt mondja, nem. Nagy meggyőződésem, nem. És miért nem? Hát mert nincs Isten. És honnan tudod, hogy nincs? Mert ha lenne, az édesapám mondta volna. Milyen okos? Milyen okos? Ma 6 évesen. Tessék megfigyelni. Ennyi kell, nem több. És megy tovább. És nincs szabadulás, nincs megoldás. Na de hát Dávid megtér, bocsánatot kap. Elengedtem a vétkedet, azt olvasa. De mivel botránkozást okoztál? De mindezek között nem ez a probléma. Mindezek között nem ez a probléma. A probléma az, hogy ezek a fiúk, ezek nem tértek meg. Ezek hitetlenek. Az apjuk hívő, meg ők meg szépen hitetlenek. Hogy miért nem tértek meg? Hát lehet, hogy a becsábé miatt. Nem tudjuk. Nem tudjuk, miért nem tértek meg, de nem tértek meg. Ammon törvényen kívül állónak tekinti magát. Törvény felett állónak tekinti magát. Hát azt tesz a húgával, amit akar. Nyílt színen, szolgáinak parancsolva, megerőszakolja a saját húgát. Aztán kidobja. Nem fél? Hát nem fél. De hát miért nem fél? Hát mert valamit megtanult. Nem kell félni a papától. Ezt megtanulta. Mert ha Dávid másképp bánt volna a fiaival, nem merte volna a fia megtenni, mert tudta volna, hogy az apám kegyetlenül elbánik velem. De megtanulták, a papától nem kell félni. És itt valami nem stimmel. Dávid életében valami nem stimmel. Dávid, mint egy modern édesapa, úgy viselkedik. Komolyan. Olvastam egy amerikai pszichológus nő, azért teszem hozzá, mert itt talán jelentősége van a nő személyének. Tehát egy amerikai pszichológus nő azt írta manapság, hogy az amerikai férfiak jelenleg teljesen alkalmatlanok a férj szerepére, az apa szerepére, egyáltalán a házasságra. Teljesen és tökéletesen alkalmatlanok, infantilisok, felelősséget képtelenek vállalni. Most ez igaz, vagy csak egy nő vádaskodik? Hát sajnos, ha körülnéz az ember, meg magába tekint, akkor lehet, hogy azt kell mondani, hogy ez igaz. Lehet, hogy egy kis túlzás van benne, de úgy általában igaz. De miért? Mi történt? Mi a baj? Semmi más baj, megvetettük az Isten igéjét. Nem veszük komolyan. Nem veszük komolyan. De hát Dávid se. Hát magára nézve igen. Látjuk is, hogy magára nézve igen. De a fiaira nézve nem. Ne felejtsük el, itt olyan emberekről van szó, akiknek hatalom van a kezébe. Ezt nem szabad elfelejteni. Azért nem szabad elfelejteni, mert ugye könnyen fölmentjük magunkat, ugyan kérem, hát én ilyet nem követnék el. De most tessék belegondolni, ha herceg lennél, ha katonák tucatjai, szolgák, százai állnának a rendelkezésedre, pénz, hatalom, befolyás, minden a rendelkezésünkre állnak, akkor vajon mit tennénk? Követnénk a szívünk vágyait? Megtennénk mind azt, amit csak kívánunk? Valószínű. Valószínű. És láthatjuk is, hogy ez így működik ma is. A szív kívánságait követte egy Ammon, beteges kívánság, de kívánság. És az ő kívánsága, tehát meg kell lennie. És valami szörnyű következménye van. Az Efezusi levélben olvassuk, Pál apostol azt írja, hogy nekünk nem test és vér ellen van tusakodásunk, hanem a mennyei magasságban lévő erők és hatalmak, a gonoszság világ bírói ellen. Ezt soha ne felejtsük el. Amikor emberekkel kerülünk kapcsolatba, akár a családba, akár családon kívül, bárhol, ne felejtsük el, hogy egy-egy ember, ha rettenetes dolgot tesz, vagy ha nem is olyan rettenetes, de gonosz dolgot tesz, soha ne felejtsük el, valaki van mögötte. Ne az embert gyűlöld, nem test és vér ellen van nekünk tusakodásunk, hanem a mennyei magasságban lévő erők. De most tessék csak figyelni, mi történik Isten ítéletében? Nincs védelem. Nincs védelem ezek fölött, a fiúk fölött. Egyszerűen, mintha az ördög hatalmának ki lennének szolgáltatva, majd látjuk a folyamatot, hogy mennyire kiszolgáltatottan történnek. És Dávid, mintha tehetetlen volna, mintha képtelen volna a saját fiait rendbe tenni, ő, aki minden nap beül a bírói székbe, akinek a teljes jogi hatalom a kezébe van, tulajdonképpen még egy azon kívül, hogy nagyon megharagudott, nem történik semmi. Megharagudott. És? Nem hallunk arról, hogy ezt a lányt valaki lelki gondozná. Magára hagyták. Ne vedd a szívedre. A testvéred, ő mondja neki az ostoba fivére. Ne vegye a szívére. Hát könyörgöm, hogy mondhatnak egy tönkretett lánynak, hogy mondhatnak ilyet, hogy ne vegye a szívére? Akkor mit vegyen az ember a szívére, nem? Ugye valami nagyon nincs itt rendben, lelki szinten. Mintha nem lenne jelen Isten. Mintha itt nem ismernék az Isten törvényét. És közben a király Izrael legkomolyabb, leghívőbb királya. Ugye? És akkor ne csodálkozzunk, hogy a mi családjainkban is sokszor olyan dolgok történnek, csak hüledezünk. De miért? Hát azért, mert itt már elhangzott délután, valaki mondta, ja, tudom, Vera mondta, hogy bizony meg kell térni a gyermekeinknek. A személyes megtérés nélkül nincs védelem. Ugye a gyermek, a szülő, gyermek-szülő kapcsolatban a lelki felelősség. Addig a szülői, amíg felnőtté nem válik a gyerek. A zsidóknál ez 12 éves korban, 12-13 éves korban férfiúvá avatták a fiút, beavatták a gyülekezetbe, mint most a konfirmáció, és attól kezdve ő személyesen felelős a lelki dolgaiért. Akkor már neki kellene személyes kapcsolata lenni az élő Istennel. Nem tudom, a testvérek voltak-e így, én emlékszem, kölyök koromban, amikor már tudtam jól az eszemet, meg mindent értettem, akkor már lehettem ilyen 13-14 éves, akkor mindig az volt a reménységem, hogy az én apám hívő ember. Mikor elkövettem a disznóságokat, hát az Isten biztos megbocsát nekem, mert az én apám hívő ember. Hát ilyenekkel tudja magát az ember biztatni. Hát ez egy őrület, de ez volt bennem. Nem egyszer, nem kétszer, nem sokszor. Tehát ez nem igaz, ez nem így van. Én is felelős vagyok az én tetteimért. Tehát itt már nem Dávid elsősorban a felelős, de mint király. És apa igenis felelős azért, ami a családjában történik. Bűn, büntetés nélkül. Ezt a címet adtam ennek a mai igének. Tudnélik, az történik. Elkövetik a bűnt, először Amon, aztán elköveti a testvére Absalom, a féltestvére, aki meggyilkoltatja, és mind a két bűn büntetés nélkül marad. De hát Dávid haragszik, de ez nem büntetés. Ez nem büntetés. Ez nem büntetés, ha valaki meggyilkol valakit, hogy a bíró haragszik. Hát sokra megyünk vele. Tehát ilyen nincs, ez nem büntetés. És akkor Absalom, hát már elmúlt a 3 év, megvigasztalódott Dávid a Ammon halála miatt, hát most már nem megyek ellene. Hát most már minek? De hát nem így van. Hát nem így van. Majd mindjárt elmondom. De hát nem, mit tehetett volna? Becsukadhatta volna Ammon. Az a minimum. Mózes törvénye szerint két lehetősége volt egy izraeli fiatalembernek, ha megerőszakolt egy lányt. Vagy azonnal feleségül veszi, Ha nem adta hozzá az apja, akkor ki kellett fizetni a jegyajándékot, mindent, akkor óriási pénz, akkor már az apa volt a felelős, mert nem adta hozzá, vagy pedig meg is kövezték. Meg is kövezték. Tehát halálos bűnnek számított, és akkor Dávid megelégszik azzal, hogy ő nagyon megharagudott. Tehát ő neki le kellett volna csukatni a fiát, és most tessék elképzelni, ha lecsukatja Amnont. Nem volt volna módja Abszalomnak megölni. Nem ment volna tovább a bűn áradása. És megtanulta volna az egész család, hogy az apukától félni kell. Mert az apuka igenis, hogy a családba is megteszi azt, amit meg kell tenni. Hatalma volt hozzá, az egész bírói és katonai apparátus Dávid kezébe volt. Miért nem tette meg? Sokan azt mondják, hát biztos eszébe jutott, hogy mit tettem én Becsabéval és Úriással. Hát nincs nekem jogom, de hát aztán én is erre gondoltam, de aztán kijózanított az ige. Hát hogy imádkozik az 51. Zsoltárban? Hogy taníthassam azokat, akik nem a te utadon járnak. Tehát ő megértette akkor, hogy a bukott ember, annak nem be kell fogni a száját, hanem hirdetni kell, hogy vigyázz, ne essél te is ugyanebbe a bűnbe. És vigyázz, mert van ellenség, van sátán, és te is megbukhatsz. És bármelyikünk megbukhat. Szörnyűködünk, különösen ha ez mondjuk egyházi személyekkel történik, akkor nagyon szörnyűködünk. Ha hívő emberekkel történik, nagyon szörnyűködünk, de nem értjük a dolgok mögött lezajló lelki folyamatokat, szellemi folyamatokat. Mert igenis, mire valaki idáig eljut, ott nagyon komoly belső harc és rombolás zajlik le. Egy tudatos belső rombolás, amit az ördög visz véghez. Különböző módokkal. Például ilyen jó barátokkal, mint amit az előbb mondtam, ugye az unokatestvér, itt olvashatjuk a 13. fejezetben, hogy ugye megkérdezi Ammont, az unokatestvérje, ez a jó Nádáb, hogy miért lógatod az orrodat, mi a bajod, és akkor kiderül, hogy Támárba szerelmes, akkor ő adja neki az ötletet, hogy hogyan erőszakolja meg a húgát. És most tessék figyelni, amikor Abszalom megöleti Ammont, akkor ő nagyon jól tudja. Ott mondja a királynak, Dávidnak, hogy ő ma akkor elhatározta, hogy megöli Ammont. Honnan tudja? Hát ez Ammonnak is bizalmasa. Az ellenségnek, Abszalomnak is a bizalmasa? Na, ezek a sikert politikusok, az ilyen emberek. Ezek az igazi sötét figurák. Ott állnak, és minden tud, és Dávid nem kapcsol. Hát nem kapcsol Dávid, hogy honnan tudja ez a Jónadáb azt, hogy Abszalom már akkor elhatározta, hogy megöli. És akkor miért nem szól? A család, unokatestvér, miért nem szól? Félelmetes emberek. De tessék elhinni, mindannyian ilyen félelmetes emberek vagyunk Isten lelke nélkül. Mindannyian csak. Nincs ekkora hatalom a kezünkben, és ez nem látszik meg. Nem látszanak az indulataink, a kívánságaink, mert nem tudjuk végrehajtani, nincs hozzá hatalmunk, vagy, hála legyen az Úrnak, hogy ő megvéd bennünket, ha olyan kapcsolatunk van, de azért ott van az ige, hogy aki áll, vigyázzon, hogy el ne essen. Tehát nem szabad nekünk felületesen egy ilyen hamis kiválasztottsági tudatba ringatni magunkat. Mert most tessék belegondolni, ez a Dávid és a családja egy kiválasztott ember volt. Nem? Kiválasztott ember volt. De én ebben nem ringathatom magamat. És hogy bánik az Isten velük? A kiválasztottakkal? Ugye gondoljuk csak azokra a súlyos ítéletekre, Nádáb és Abihu történetére, amikor azt mondja az Isten, hogy a hozzám közel állókon mutatom meg, hogy szent vagyok. Az Isten bűngyűlölő Isten. Hát bizony elsősorban a saját gyerekén veri el a port. Bizony, először is a saját gyerekén veri el a port. Ő nem olyan, mint Dávid, hogy csak megharagszik. Nem. Ő odasújt. mert ő tudja, hogy a bűnnek gátat kell vetni. És most az egész folyamatban tessék megfigyelni, mivel Dávid nem vetett gátat a bűnnek, ezért a bűn eszkalálódik, kiterjed. Olyan rettenetes, hogy a bűn hogy tud áradni. Tessék megnézni a mi országunkat. Valaki a múltkor háborog, hogy ebben az országban egy tömeggyilkos 600.000 forint nyugdíjat kap. Aki belelövetett a tömegbe, akinek a kezéhez vértapad, senki nem kérte számot. Senki. Hát van is baj velünk, nem? Itt senki nem tudja, mi a jó és mi a rossz, a végén már senki nem tudja. Mert senkit nem kértek számon a bűnéért. Ugyanúgy, mint itt. Nem kértek számon. És mi lesz a vége? Ebben az Absalom ügybe sok ezer ember hal bele. Ebben sok ezer ember hal bele. Rettenetes vége lesz a történetnek. És miért? Mert Dávid egy gyengekező apuka, aki a kisfiát sajnálja megnadrágolni. Mert ez kellett volna. Igen keményen megbüntetni. Neki volt hozzá hatalma. Ma mai apáknak már nincs. És tessék belegondolni ebbe a szellemiségbe. Emlékszem, anyám egyik barátnője kiment valamikor a 80-as évek elején Svédországba az unokaöccséhez, akiknek voltak 10 éves gyerekei. 2 hét múlva hazajött. Azt mondta, hogy azt nem bírja nézni, ami ott van. Akkor olyan törvény volt már Svédországban, ha a kislányod kiállt az utcára, nem volt jogod onnan neked visszakergetni, vagy megpofozni. Szó se lehet róla. Azt csinál, amit akar. De milyen szellemiség van emögött? Milyen hatalom van emögött? És kinek engedünk akkor, amikor azt mondjuk, hogy a bűnnek nincs következménye? Hát tulajdonképpen nézzük el, toleráljuk a bűnt. Hát ha toleráljuk a bűnt, akkor végül is kiteljesedik. A bűn kiteljesedik és halált nemz. Így mondja Jakab apostol levelében az ige, hogy születik a bűn. Mindenkit édesget és a von a saját kívánsága. A kívánság megfogalmazva bűn szül, a bűn kiteljesedve halált nemz. Ez a bűn genealógiája, születése. És mi a fizetség? A halál. Hát akkor lehet vétkezni következmények nélkül, vagy nem? Nem. Semmiképpen nem. A bűnnek következményei vannak. De tulajdonképpen azon is el kellene gondolkodni, hogy most tulajdonképpen a bűn lényege az a bűn, mikor ilyen durva dolgokat cselekszem. Hát a bűn nem így kezdődik. Jézus megmondta a bűn lényegét. Az a bűn, hogy nem hisznek bennem. Ez a bűn. Attól kezdve én bűnben élek, amikor én nem az Istennek hiszek, nem az ő igéjének, nem... Ugye Dávidnak is ezt mondta, miért vetetted meg az Úr igéjét? Tehát nagyon komolyan kellene venni, hogy ebbe a családba nem tértek meg a fiúk. És ezek a fiúk a hatalmuknál, az elkényeztetett helyzetüknél fogva azt csináltak, amit akartak. És úgy tűnik, hogy következmények nélkül. Igen, ám csak, hogy Isten nem nézi el. Japuka elnézi, de az Isten nem. És ezért aztán tovább megy a bűn. Amont nem büntette meg, majd a testvér meggyilkolja. A testvért meggyilkolja, és meggyilkolta. És milyen rettenetes. És össze van törve mindenki, és sír. És az Úr előtt, amikor egy alkalommal sír Mózes, azt mondja, ne sírj, hanem menj, aztán tegyél rendet a népet között. És ne sírj itt, ne borulj le, és ne jajgass, hanem tedd a dolgodat. Tehát tulajdonképpen van, amikor imádkozni kell, van, amikor cselekedni. És ezt mulatkozott el Dávid. És valami hihetetlen, hogy pont az ő családjába. És akkor ott a testvérgyilkos Absalom, aki elmenekül a nagypapához, mert aztán nem csak az volt ám Dávidnak a bűne, hogy becsabél meg Úriás, nem. A több nevűség. Sokan komolyan hallottam ilyen ilyen megfogalmazást, hát ha Dávid, meg Salomon, meg a többi zsidó király élhetett több nevűségben, mi miért ne élhetnénk? Hát most tessék ebbe belegondolni, mi miért ne élhetnénk? Hát mert az Isten ezt bűnnek ítéli. A Dávid fölött állt ennek? Nem. Meg is volt a következménye. Lehet egy ilyen családba nevelni? Minden gyereknek más az anyukája? Ugye, mint Karinti, amikor humorizál, hogy a maga fia meg az én fiam veri a mi fiunkat. Hát itt nem lehet rendet csinálni, ugye? Mondja az akkori feleségének, hogy a maga fia meg az én fiam veri a mi fiunkat. Tehát tulajdonképpen ebben az űrzavarban nem lehet rendet csinálni. Aztán azt mondta az Úr, hogy ne vegyen el egy hívő zsidó ember, egy zsidó ember ne vegyen el pogány családból való leányt. Erre kinek a lányát veszi el? Dávid? Ugye ennek a Gesúr királyának a leányát. Mert ez a nagypapa, ez a Talmáj, ez a Gesúri király, ez a nagypapa, hova ő menekül. Elmenekül a nagypapához, a papa elől. A pogány nagypapához. Hát rettenetes dolgok ezek, de ugye látjuk, hogy ennek a Absalomnak a jelleme már kivillan itt a kezdet-kezdetén. Elmegy a királyhoz, tessék figyelni, elmegy a király, meghívja a családot, mert juhnyírás van. Ugye ez a szürethez hasonló dolog, és akkor megünneplik. A király nem megy, akkor engedd el Ammon testvéremet. És érdekes, hogy itt a király, aki éles eszű, arról híres, világhíres, hogy milyen éles az esze, valami gyanú villan át az agyán, hogy miért menjen el Ammon testvéred. Miért menjen el? De azért csak elengedi. Mert talán el is szégyeli magát. Talán el is szégyeli magát, hogy a saját fiáról ilyen gondolta, mert valami átsú van a király agyán, akkor miért teszi fel ezt a gyanús kérdést, hogy de miért menjen el az Ammon testvéred? És mégis elengedi. Mi is sokszor úgy vagyunk, hogy a gyerekeink, ja hát az nem olyan. A testvér ez egy olyan buta alapállás, amilyen nincs a Földön. Hogy az én gyerekem nem olyan. Miért? Milyen? Hát dehogy nem olyan. Akármilyen, amilyen én vagyok. Ahogy velem is. Egyszer a kislányom azt kérdezte tőlem 15 éves korában, hogy én mit gondolok róla, meg az osztálytársairól, mert nem engedtem el egy buliba. És akkor azt mondtam neki, hogy én semmi rosszabbat nem gondolok rólatok, mint amit magamról gondolok. És nézett rám, és akkor fél év múlva, mert tudnilik, én pinceklubba akartak bulizni, ez egy folyamat lett volna. Hát én nem engedtem. És akkor fél év múlva azt mondta, apa igazad volt. Úgy történt minden, ahogy megmondtad. De testvérek, mi nem jó sok vagyunk. A hívő embernek tudnia kell, hogy van ördög, van világ, és van test. Ez a három ellenség. És aki ezzel nem számol, a saját testével, a gyereke testi mi voltával, a gyereke kívánságaival, hát ezt mind komolyan kell vennünk. Nos, ez nem azt jelenti, hogy én nekem jogom van terrorizálni a gyermekemet, nem. Hanem elélni a Krisztust. Hanem olyan életet élni, hogy megtanulja, hogy milyen áldott dolog az. Na és akkor az Absalom mit kap az apjától? Áldást. Tessék megfigyelni. Az apa megáldja. És ezzel az áldással elmegy és megöli a testvérét. Nem rettenetes? Megöli a testvérét. Ez valami egészen elképesztő, és tessék elhinni, ez nem vicc. Itt nem Ammon és Absalom, hanem a sátán rombol és pusztít ebbe a családba. És minden családba, és minden ember életében megteszi, ahol nincs védelem. Ezt kell komolyan megértenünk. Velem is, veled is, mindenkivel megtörténhet, ha nincs védelem. Nem vagyok én más. Sokszor megtanított engem az Isten, hála legyen neki, nem úgy, hogy belebuktam valami szörnyű bűnbe, hanem megláttatta a szívemet, hogy mi van a szívemben, hogy ott van a lehetőség a bűnre. Értitek? És ezt az Isten megláthatja, akkor hidd el, hogy úgy van. És ne gondoljatok Péterre. hogy megsértődött, hogy mit gondol én rólam az Úr Jézus? Hogy képes volna kell, ezt gondolja rólam? Hát, ki tudta jobban? Ki ismerte Pétert? Ez a másik nagy haszna ezeknek a történeteknek, hogy meg akarja mutatni az ige nekünk, hogy milyen az ember. Nem Absalomról van itt szó, nem Ammonról van szó, rólam. Na, de te szörny. Hát ez a rágalom számba megy, ez gyalázkodás számba megy. Hát amíg adnak veszed, addig nem is ér az ige semmit. De amikor azonosulni tudok, olyan értelemben, jaj! Bonhoeffer azt írja, hogy az a keresztény, ő így írja, az a tanítvány, aki nem gyakorolja a szigorú önfegyelmet, az még nem ismerte meg a saját testének gyarlóságát, bűnös, lázadó voltát. Igen, az még nem ismerte meg. De aztán megismerjük, ha őszinték vagyunk, akkor megismerjük, hogy ja, micsoda indulatok fornak bennem. Meg tudnám ölni. És én azt gondoltam, ilyet soha. És a katonaságnál egyszer ott álltam őrségbe, géppisztolyjal a kezembe, és amikor ott egy tizedes a kis katonát rugdalta, akkor oda kaptam a géppisztolyomhoz. Utána folyt rólam a víz, és valami rettenetes módon szégyeltem magam. Hát képes lettél volna? Hát képes lettem volna. Iszonyú indulat tud lenni az ember szívében. Iszonyú indulat. És mivel ott volt a géppisztoly, már nincs ott a géppisztoly, akkor az ember nem hüledezik, de mivel ott volt, és oda kaptam, utána hüledeztem. Pedig akkor már hívő ember voltam. És épp azért hüledeztem. Ez vagyok én? Még mindig ez van benne? Hát persze, mert az óemberem soha nem tér meg. Soha. Azt halálba kell adni, azt mondja Pál apostol. Ezt nagyon komolyan jegyezzük meg, és ezt nem tették meg ezek a fiúk. És itt nem segített rajtuk az apjuk. Mert segítség lett volna Ammonnak, ha becsukatja. Hát megmenti az életét, testvérek. Meg attól szörny, ami ezután jön, attól megmentette volna Absalont. Akkor megtanulta volna Absalon is, hogy az apámmal nem lehet szórakozni. Mert majd látni fogjuk, vallásos játékot, bolondot csinál a hívő apjából, komolyan. Bolondot csinál a hívő apjából. De ez nem szeretet ám. Nem ez a szeretet. A szeretet az, amelyik megmenti azt a gyereket. És ha lecsukatta volna, megmentette volna. És most hányan, tessék megfigyelni ezt a pedagógiai vitát. Ostobaság az egész. Most a gyerekeinket nem szabad osztály, nem szabad megmenni, ezt nem szabad, azt nem szabad. Aztán látom a nagy liberális szülőket, akik nevelik a gyerekeiket, akkor meg olyan idegesek a gyerekre, hogy üvöltöznek vele. Olyan légkör van egy ilyen családban, hogy nem lehet kibírni. Mert a gyerek nem tanulta meg, hogy az édesapának, mert édesanyának van tekintélye, és szót kell fogadni. Nem tanulja meg. De semmi. Akkor bekerülnek ebbe a mai társadalomba, ahol a belit kihajtják az embernek, ahol farkas törvények uralkodnak, föl vannak készítve a gyerekeinkre? Ettől van a sok idegösszeomlás, a sok menekülő ember, meg a sok öngyilkos ember. Hát halljuk, hogy öngyilkosok lesznek a gyárakba az emberek. Hát nem erre tanították őket gyerekkorukba. Ott pátyolgatták mindenki, még a tanítónak görbe szemmel se szabad ránézni. Bezzeg a főnöke úgy rúgja ki, hogy a két lába nem éri a földet, nem? Akkor nincs kegyelem, meg nincs pardon, a kapitalista törvények ott nem védik meg aztán. És akkor csodálkoznak, hogy tele vannak a pszichológiai, meg a pszichiátriai osztályok, meg rendelők, meg mindenki egy csomó sérült emberrel. Hát nem. Hát ilyen logikus ám ez, csak végig kell gondolni. Mire készítettük a gyerekeinket? És nagyon fontos lenne, hogy és van erkölcsi alap ma? Nincs, felszedték. Így szoktam mondani, levésték a 10 parancsolatot, mind levésték. Nincs már egy se. És akkor csodálkozunk a káoszon, meg az őrületen, és hol kezdődött? Már régen elkezdődött, réges-régen elkezdődött. Engem ami legjobban megdöbbent, és mindig idézem, mert főképp a fiataloknak akarom az agyába eljutatni, hogy az az Elvis Presley, aki 58-ba, 21-22 éves korában azt mondta, hogy az életem célja, a művészetem célja, hogy leromboljam a keresztény erkölcsiséget, el kellett volna ezen gondolkodni. Kell az ilyen művészet? Kell. Sőt, csak ez kell. Akkor a művészet is ezt teszi, a pedagógia is ezt teszi. Hát minden ezt teszi. Igen, mert van egy hatalom. És itt kell meglátni, hogy ez egy szellemi hatalom. És most ne embereken gyűlölködjünk, ne embereket próbáljunk beletaposni ezért a sárba, hanem próbáljuk megértetni magammal is, másokkal is, hogy olyan szellemi hatalom áll szembe velünk, amelyik ellen mi tehetetlenek vagyunk. Viszont ezért kellene az Úr Jézus. Mert ő meg legyőzi ezt a hatalmat. Benned is, bennem is, és legyőzte volna Ammonba is, meg Abszalomba is, ha legyőzhette volna, ha behívnák, ha engednének neki, ha valóban Úr lehetne, ha valóban azon a helyen lenne az Isten, ahol lennie kell. Hát az Istennek azon a helyen kell lennie, azon az első helyen. Ő az Úr. Megmondhassa. Neked, nekem, a gyerekeinknek. Megmondhatja. Úgy látom, hogy nem. Itt be, ott ki. Aztán mindenki azt tesz, amit akar. Hívő keresztények is. Nagyon sokszor azt teszünk, amit akarunk. Aztán csodálkozunk, hogy ilyen dolgok történnek körülöttünk. Hát ugye mindenki csodálkozik, hogy iskolákba lelövik egymást a gyerekek. Hát miért? Hogyan? Hát ezért. Hát nem lesz a bűnnek következménye. Pedig sajnos van, de a bűn legnagyobb következménye az örök halál. Ez a legszörnyűbb. És nem is az, hogy tényleg valakinek tönkre megy a karrierje, az egészsége, és így tovább. Ez is nagyon nyomorú dolog, és kikerülhető volna. De nem ez a legszörnyűbb, hanem hogy elveszíti az örök életét. Mert testvérek, az Isten nem egy rigolyás vénember, aki minden, ahogy jobb fogalmaz, hogy még a nyálamat se hagyod lenyelni. Hát azért ez csúnya mondás volt Jobbtól, mert Isten nem ilyen. Ő azért óv engem a bűntől, hogy ne bántsam a másikat, de legfőképpen azért, hogy a bűnöm, az én bűnöm ne szakítson el tőle. Tudnék, a bűn törvénye, hogy elszakít az élő Istentől. Ezért halálos. Ezért halálos. És ez a bűn legszörnyűbb következménye. De hát ezt a mai ember meg se érti. Hát a szememben nevet, ha azt mondom. De mondjuk nem a fiatalokat kell szidni, mert nem ők a bűnösök. Mind ahogy itt is, itt van egy apa, akinek tudni kellett volna. Nem tudta, hogy mit kellene tennie. Majd látjuk tovább a történetet, ami nem szívderítő, de tanulságos. És merre azt mondaná egy mai apa, na és én ma mit tehetek? A Dávidnak lett volna hatalma. Én megmondom őszintén, egyre kevesebb hatalma lesz a szülőknek. Egyre kevesebb. Mert az ördög el akarja venni. El akarja venni. Ahogy mi felázadtunk Isten ellen, úgy az erősítőn keresztül jön be ez a rádió zaja. Tessenek eltekinteni. Tessék? Nem. Csak az erősítés zavarja. Tehát tulajdonképpen azt kell komolyan meglátnunk, hogy de akkor mit tegyünk? Akkor mit tegyünk, ha nekünk világi értelemben kivesznek minden hatalmat a kezünkből. Tehát a lelki hatalmat soha nem vehetik ki a kezedből. Hasonló. Az Úr Jézus soha nem vehetik el tőled. És tényleg nem azon múlik, hogy én adhatok egy pofont a fiamnak, vagy nem, bár néha ez sem közömbös dolog. De a mai világban is meg lehet találni azokat a módszereket, ahogy egy szülőnek nevelnie kell egy hívő szülőnek a gyerekeit, ahogy meg kell akadályozni az életükbe a bűnt. Hát nem lehet azt mondani, hát menjél gyerekem oda, ahova akarsz, csináld azt, amit akarsz, mert már úgyis 15-16 éves vagy, hát most már elég nagy gyerek vagy, oda mész, ahova akarsz. Hát aki így gondolkozik, az nagyon-nagyon nem szereti a gyereket. Pedig ezeket a szülőket szeretik a gyerekek. Mert ugye akkor ő menni akar, csak nem tudja hova. De vajon, komolyan nem akarok megbántani senkit, semmit, de én azt tapasztaltam, hogy a gyerekek nagyon jól tudják, hogy ők hova akarnak menni. Csak a szülők nem tudják. Csak a szülők nem tudják, hogy hova akar menni a gyerek. Mert most eljutottunk oda, hogy a szülők nem is értik, hogy mi folyik ott, ahol, hát olvastam az Agymosás című könyvbe, amikor egy rafinált ügyvéd felvállal egy ügyet, és akkor megnézi a Judas Priest együttest, ő maga a Beatles-en nő fel, és amikor megnézi, akkor hüledezik, itt tartunk. Ez van, ide jönnek a fiatalok, ezt nézik, egy nagy vagány ügyvéd ott hüledezik, amikor látja, hogy mi folyik. Egy-egy ilyen koncerten. Ugye? Tehát egyszerűen nem tudják a gyerekeiket hova engedik, hogy ott adják nekik a kábítószer, hogy ott teszik bele az italukba, és így tovább. Nem tudják, vagy nem akarják tudni, hogy ez nem probléma. Hogy tiltakoznak, hogy bejön a gyereke ittanórára? Minek? Mondja nekem egy anyuka, minek? Elég, hogy a gyerek angolra jár, karatéra, ez minek? Ezt kérdezte így szó szerint. És akkor elég indulatosan azt mondtam neki, azt mondja, van egy hely, ahol legalább megtanítják a gyerekét, hogy tiszteld apádat és anyádat. Aztán elment. Na most ugye, de tényleg, és nem tanítják meg neki, hogy tiszteld apádat és anyádat. Miért? Mert ezt a parancsolatot is levésték ma. És akkor ült a 14 éves gyerek az utcán, ugye a hülye őseim. Mert a hülye ősei nem engedték meg, nem volt 14 éves, nem engedték oda a kislány családjához, hogy összeköltözzön a 14 éves kisfiú meg kislány. Nem engedték meg a hülye ősök. Tehát itt tartunk, és akkor, most akkor ennek mi lesz a vége? Hát nincs vége, az ítélet. Ez már csak az ítélet, Isten haragja és ítélet alá fogunk esni. Ne gondolja ez a mai modern világ, hogy nem oda megy ez a világ, oda megy. Oda megy, Isten haragja és ítélet alatt vagyunk. És akkor, ha szeretnénk a gyerekeinket, ha szeretnénk a népünket, ha szeretnénk az emberiséget, akkor próbálnánk ezt fékezni, meg megakadályozni. Elsősorban úgy, hogy magam. Hogy magam. Rettenetes ez a sodrás, rettenetes. Rettenetes. Egyszerűen nem tudják az emberek magukat alóla kivonni. Aki ki tudja magát vonni, az jelentkezzen. Mert én nem. Én érzem ennek a világnak a rettenetes sodrát. És tényleg sodor. És már sokszor azt hiszem észre, hogy hát már elment az eszem, már én is kezdem átvenni azokat a gondolatokat. Hát persze kihozan itt az ige. Hát tényleg agymosás folyik. És az agymosás, ez kemény. És ezt látni kell, és ebben csak Isten igéje józanít ki bennünket. És tetszenek látni, ezek a durva bűnök akkor is működtek ám. Ez a paradicsom óta, a bukás óta, ez így működik az emberi történelemben, és akkor mondják nekem okos, jóindulatú, vallásos emberek, hogy még egy-két generáció kell tisztelt, és aztán minden helyre jön. Dehogy jön helyre? Hát mitől jönne helyre? Hát ne legyünk már ilyen naivak. Hát ez nem úgy van. Hát de mitől jön? Hát ez egy szellemi dolog, ez nem jön magától helyre. Ez csak az Isten tudja elhozni. Csak az ő kegyelme tudná megfordítani, ha könyörögnénk, ha kiáltanánk. Imádkozzunk. Bocsáss meg, Urunk, hogy mi hívő felnőtt emberek is olyan felelőtlenek tudunk lenni, mint Dávid király. Nézzük a gyermekeinket, aztán mindig azt gondoljuk, hogy ó, nem olyan nagy probléma ez. És akkor jönnek egyre nagyobb problémák. Te látod, Uram, hogy milyen sok dologban én is felelőtlen voltam, milyen sok esetben elmulasztottam azt, amit meg kellett volna tennem, és milyen sokszor tettem azt, amit nem kellett volna. De köszönjük, Uram, hogy ma is itt lehetünk, és gondolkodhatunk a Te igéd felett, hiszen azért adtad elénk ezeket a történeteket, ezeket a drámákat, hogy lássuk az emberi élet veszélyeztetettségét, lássuk azt a sötét hatalmat, amely el akarja nyelni a te népedet, el akarja nyelni az embert, hogy rajtunk akar bosszút állni, hogy neked fájdalmat okozzon. Uram, hadd lássuk a sötét erőket, hadd lássunk túl a testi világ valóságán, és hadd mérjük fel azt, hogy csak benned bízhatunk. Csak egyedül benned reménykedhetünk, csak neked van hatalmad megszabadítani gyermekeinket, unokáinkat, de mindenek előtt minket, magunkat is attól, ami neked nem tetszik. Bocsáss meg, hogy sokszor lépjük át azokat a határokat, amivel fájdalmat okozunk atyai szívednek. Könyörülj rajtunk, hogy tudjunk őszinte szabad gyermekeid lenni, akik szabadok vagyunk a bűntől, szabadok vagyunk a gátlástalan hatalom és pénz sóvárságtól, akik szabadok vagyunk minden sötét és bűnös vágytól. Így kérünk, hogy tedd szabaddá a népedet, ahogy meg is ígérted, mert tudjuk, Uram, hogy ahol a te lelked, ott a szabadság. Köszönjük, hogy felszabadítasz bennünket a szeretetre, a felelősségre, a szolgálatra, és mindenek fölött a te imádatodra is felszabadítasz bennünket, Uram, add, hogy így legyen mindannyiunk életébe. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsáttunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.